6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Orbán Viktor szerint műhold felvétel bizonyítja, hogy nincs akadálya a Barátság kőolajvezeték újraindításának. Hétfőn reggel a kőolajvezeték ügyében tartott nemzetbiztonsági egyeztetés után mondta ezt Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint a műhold felvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes. A miniszterelnök azt is közölte, a szóban forgó bizonyító erejű műhold felvételeket nyilvánosságra hozzák. Orbán Viktor újra felszólította Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. A magyar miniszterelnök elmondta azt is, mindaddig fenntartják az ellenintézkedéseket, amíg az ukránok nem indítják újra az olajszállítást. Január 27-e óta nem érkezik orosz kőolaj tranzit a Barátság kőolajvezetéken keresztül, miután Ukrajna leállította a szállítást. Nyíregyházi születésű magyart hurcoltak el az ukrán toborzók a Mandiner hétfői cikke alapján. Alap azt írta, hogy a kárpátaljai ukrán állampolgár Veres Balázs régóta mentális problémákkal küzdött, erről azonban orvosi papírral nem rendelkezett. A család szerint eltűntként tartja nyilván a hadsereg a férfit, keresik, de nem lelik, és információt azóta sem kaptak róla. Egy másik fiatalembert, az alig 22 éves Balog Lajost pedig édesapja szerint annak ellenére rabolták el, hogy volt felmentése. A lap úgy tudja, hogy a magyar állampolgársággal is rendelkező férfit egy kollégájával együtt hurcolták el. Ez év végéig szóló szerződésük volt a stratégiai fontosságú létesítménynek számító ukrán állami vízműveknél. Ha csökken a behozható és a régióban elérhető nyersanyag mennyisége, az egyensúlytalansághoz vezet a piacon, és ez mindig árfelhajtó hatású, mondta a közmédiának a MOL csoport értékláncmenedzsment ügyvezető igazgatója. Szabó Szabolcs kiemelte, a kőolaj, a dízel és a földgáz ára is nagyon érzékenyen tud reagálni arra a helyzetre, ha nem biztonságos a Hormuzi szorosan történő átkelés. Az ügyvezető igazgató úgy fogalmazott, ezen a piacon a helyzet óráról órára változik, és lehet olyan forgatókönyv, ahol elszabadulnak az árak. Nagyon sok a kérdőjel, akár a rövidtávú hatásokat illetően is jelezte. A régiónk helyzetét nehezítette hozzá, hogy jelenleg nem működik a barátságvezeték, és nem tudjuk a számunkra a műszakilag leginkább ismerős orosz olajat hozni. Ha ez tartósan így marad, az két ponton okozhat problémát. Egyrészt bizonytalan, hogy mennyi alternatív olajat tudunk felhozni az Adria vezetéken, és az is bizonytalan, hogy az ilyen alternatív kőolajokból mennyi gázolajat lehet pontosan előállítani. Mivel ez a régió dízelből eleve hiányos, ezért ezt jó eséllyel meg fogjuk érezni, mondta a MOL ügyvezető igazgatója. Az Országos Szórótánc Fesztivál regionális válogatóját rendezik április 1-én Miskolcon. A szervezők az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola és Színvavölgyi Néptánc Műhely március 4-éig várja a jelentkezőket a gyermek néptáncosok 17. Országos Szórótánc Fesztiváljának Észak-Magyarországi regionális válogatójára Miskolcra. A továbbjutó táncosok az országos döntőn folytatják majd Szarvason, mondta Maródi Attila, a Színvavölgyi Néptánc Műhely művészeti vezetője.
Ezt a szólótánc versenyt az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület írja ki, és hát már évek óta megy. Tehát több, ez most a 17. lesz, két évente rendezik meg, úgyhogy most ezt a válogatót, amit az Észak-Magyarországi régió ölel át, azt most a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola és a Színvavölgyi Néptánc Műhely karöltve rendezi április 1-én itt a székházban. Ez egy olyan verseny, amit a gyermekkorosztálynak írnak ki. Három korosztály van, ez 10 éves kortól 15 éves korig van ez a verseny, és lehet szólóba és párba indulni. a gyerekeknek. A lényeg, hogy van kötelező és szabadon választott anyag, a kötelező a régióból bármely páros vagy szóló tánc improvizált előadása, és van egy szabadon választott is, az is meg van határozva, hogy ugye nem lehet nemzetiségi, hanem kismagyarországi vagy erdélyi tánc lehet a szabadon választott produkció. Itt zsűrizés van, több területi válogató van az országban, pontoznak a zsűrik, 4 tagú zsűri pontoz, különböző szempontok alapján, itt ugye a stílusára, a táncnak, az előadásmódra, a szép ruhaviselésére.
Folyamatosan újulnak meg a magyar egyetemek, melyeknél az elmúlt időszakban csak nem 1000 milliárd forint értékű infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter a köztelevízióban hétfőn. Hankó Balázs elmondta, a kormány szerint nem csak az ösztöndíjak terén, hanem a kollégiumi férőhelyek bővítésében is előre kell lépni. Ismertette, jelenleg mintegy 46-47 ezer kollégiumi férőhely van az országban, és ezt 2030-ig 50%-kal bővítenék. Ebben a diákváros és a vidéki egyetemi fejlesztések is benne vannak. A miniszter elmondta azt is, hogy Debrecenben például 2030-ig egy 1600-as bővülés valósul meg. Hankó Balázs kiemelte, hogy a legnagyobb bővítésre Budapesten van szükség, ott a diákváros egy 12-18 ezer kollégiumi férőhely növelést indít el. A gyengébb január után februárban élénkülésnek indult a lakáspiaci kereslet, de eltérő pályára kerültek a használt és az újépítésű ingatlanok. A kereslet bővülésének motorját az újépítésű lakások és házak adták, közölte februári összesítője alapján az ingatlan.com hétfőn. A közlemény idézte Balogh Lászlót, a cégvezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a korábbi években az erős januárt gyengébb február követte a keresleti oldalon, idén viszont fordítva történt. Amíg januárhoz képest a használt lakóingatlanok iránt 7,5%-kal, addig az újépítésűek iránti kereslet 18%-kal nőtt februárban. A szakember szerint az új lakások iránti kiugró kereslet egyértelműen a megfizethetőbb és folyamatosan bővülő újépítésű lakás kínálatnak köszönhető, annak, hogy a használt lakások átlagos négyzetméter árai nagyon közel kerültek az újépítésűekéhez. Ilyen feltételek mellett pedig a vevők is inkább korszerűbb újépítésű ingatlanba költöznének. Balogh László megjegyezte azt is, hogy a községekben és a kisebb városokban az új lakások iránti kereslet egy hónap alatt csaknem 20%-kal élénkült, és éves összevetésben is 12-33%-os növekedést mértek. A megyéjugó városokban ezzel szemben havi és éves alapon 3, illetve 6%-os visszaesést tapasztaltak az új lakások iránti keresletben. Véget ért a Budapest-Bamako rally, a Halmi István és Garamvölgyi Zoltán alkotta a miskolci duó számára is. A Hungarian Caravan csapat autója meghibásodott, de végigment a csaknem 9000 kilométeres távon. A versenyző páros nagy mennyiségű adományt vitt iskolákba és egy helyi teniszklubba is, mondta Halmi István.
Én másodjára nem akartam jönni, ez olyan volt nekem, mint a maraton, hogy az ember úgy érzi, hogy egyszer lefutja, és ez mekkora teljesítmény. Egy kis kaput hagytam még hozzá azt, hogyha az a barátom, aki a 2 évvel ezelőtti rajt napján, aki a csapattársunk volt, és kilépett a házból, megcsúszott, elesett, és 6 darabba törte a karját, hogy ő a műtét után, hogyha azt mondja, hogy mindenképpen szeretne jönni, akkor nekem kutya kötelességem, mint ahogy mondta, csapatvezetőként mellé állni és újra eljönni. És hát, ahogy hazajöttünk, Zoli barátom, ő mondta is, hogy szeretne indulni, úgyhogy újra összetettük magunkat, így most 2-en mentünk. Érdekes érzéssel voltam tele, egyrészt azért, mert már felkészültebb voltam, mint tavaly előtt, másrészt azért, mert úgy éreztem, hogy felelős is vagyok valakiért, aki velem jön, úgyhogy ezzel a 2-ös izgalommal vágtunk neki. A rajt nagyszerű volt, majd nagyjából egy 100 kilométer megtétele után az autó 80-nál elkezdett letiltani, és azt néztük, hogy hát hosszú útunk lesz, hogyha ez így marad. Nagyon sok adományt vittünk, talán többet is, mint a logika diktálta volna, ugyanis azért átmenni az Atlaszon, havas utakon, aztán a sivatagon ennyi cucca nem volt egyszerű. Köszönet mindenkinek, aki adományt adott nekünk, ezek között az adományok között voltak laptopok, voltak mobiltelefonok, volt több száz teniszlabda.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Ezer darabra szórja szét a csillagok kartács tüzét, az éjjel két fenekű tóból merítek eget. Hiába száll ki csak saját, szárnya közé szorult madár, nincs szemembe fúró napsugár, tavasz gyóntat a nyár. Bármerre mész, én tudom hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom hol vagy, szárnyal kergető madár vagy. Bármerre mész, én megtalál. Szívem, hiányod utána, de viszem már minden kedvem, nálad hagytam, nem vagyok magam. Ha nem fúj lábad alatt az út, vagy fut veled az alagút, a halastónál újra látlak indulok, megyek utána. Bármerre mész, én tudom, hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom, hol vagy, szárnyát kergető madár vagy. Bármerre mész, én megtalállak.
Szaladj velem inkább a mezőn mezítlát. Szaladj velem inkább, mindegy ki mit mond. Szaladj velem inkább a mezőn mezítlát, mindegy ki mit mond. Szaladj velem inkább, köszönt a horizont.
Bármerre mész, én tudom, hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom, hol vagy, szárnyal kergető madár vagy. Bármerre mész, én megtalállak. Bármerre mész, én tudom, hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom, hol vagy, szárnyal kergető madár vagy. Bármerre mész,
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánunk, köszöntöm szeretettel kedves hallgatóinkat, megtisztel, ha ma reggel velünk ébrednek és figyelnek rádiónk műsorára. Egy érdekes mára szóló hír a Schwab-hegyi csillagvizsgáló honlapjáról. Ma teli hold, teljes holdfogyatkozás lesz. 12 óra 38-kor bekövetkezik a teli hold, illetve a világ bizonyos pontjain, például Szibériában, Alaszkában, Új-Zélandon és a csendes óceánon teljes holdfogyatkozást figyelhetnek meg az ott tartózkodók, amely azonban sajnos Magyarországról nem látszik. Ma van a Vadvilág világnapja, az ENSZ közgyűlése 2013-ban március 3-át nyilvánította a vadvilág világnapjává. Ekkor ünnepeljük földünk vadon élő növény- és állatvilágának sokszínűségét, gazdasági, tudományos, etikai és esztétikai értékét. Isten ültesse a ma névnapjukat ünneplő Kornéliákat, nevük a Kornél férfi név női párja, a nap híre szülötte, gróf Andrássy Gyula osztrák-magyar külügyminiszter, magyar miniszterelnök 1823-ban született, és 1921-ben született, 2016-ban hunyt el Kaján Tibor kétszeres Munkácsy Mihály díjas, karikaturista, grafikus, érdemes és kiváló művész, valamint 1922-ben született, 2002-ben búcsúztunk Hidegkúti Nándor válogatott labdarúgótól, az aranycsapat tagjától. Kedves hallgatóink, itt az Európa Rádióban nem csak Kenyérrel él az ember című rovatunkkal kezdjük az órát. Fél hétkor híreket mondunk. Az óra második felében egy érdekes beszélgetéssel várom önöket, mégpedig a korund nevű ásványról fogunk beszélgetni, hogy ez hol található és mi minden készül belőle. Elmondja majd a Szegedi Tudományegyetem ásványtani geokémiai és közettani tanszékének adjunktusa, dr. Raúcsikné, dr. Varga Andrea. Ezt a beszélgetést tehát 6 óra 40 perc tájékán indítjuk. Kellemes időtöltést, szép reggelt kívánok önöknek!
Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucify, lay behind stone.
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, úgy, amint az írva található János evangéliuma 13. részében az első verstől a 11. verssel bezárólag. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie a világból az atyához, jó lehet szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körül kötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá: Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta: Nem vagytok mindnyájan tiszták. Amen. A felolvasott ige szakasz a szeretet egyik legmegrendítőbb pillanatát mutatja meg. Adja elénk. Jézus tudja, hogy közeleg a szenvedése, tudja, hogy elárulják, és tudja, hogy útja a kereszten át vezet vissza az atyához. Mégsem önmagával van elfoglalva. Nem védekezik, nem panaszkodik, nem követel, hanem lehajol. Szerette őket mindvégig. Ezzel kezdődik ez a történet. Ez nem egy érzelgős mondat volt csupán Jézus részéről, hanem cselekvő szeretet. Jézus nem csak szavakkal szeret, hanem tettekkel. Leteszi felső ruháját, kendőt köt magára, és szolgává válik. Olyan munkát végez, amely a legalacsonyabb rangú szolgák dolga volt. Megmossa a tanítványai poros, fáradt, elnehezedett lábát. Ebben a körben azonban ott ül az áruló is. Jézus jól tudja ezt, Júdás Iskáriótes. Tudja, mit hordoz Júdás szíve, mégis megmossa az ő lábát is. Nem válogat, nem küldi el magától. Ez a szeretet határa. Nem csak azokat szolgálja, akik hűségesek, hanem azokat is, akik hátat fordítanak neki. Ez szembesít minket azzal, milyen szűkös sokszor a mi szeretetünk. Sokszor csak addig szeretünk, amíg viszonzást kapunk. Majd amikor Jézus Péterhez ér, nála pedig ellenállásba ütközik. Simon Péter nem érti Jézusnak ezt a cselekedetét, ezt az alázatot. Te mosod meg az én lábamat? Kérdezi Péter Jézustól. Számára megalázó ez a fordított rend. A mester nem lehet szolga. Nem alacsonyodhat le idáig Jézus, aki a leghatalmasabb, aki a királyok királya és uraknak ura. Jézus válasza azonban világos és érthető. Amit én teszek, most még nem érted. Később majd megérted. Vannak dolgok Isten útján, amelyeket csak engedelmességgel lehet megtanulni. Péter végletekbe esik. Előbb tiltakozik, majd mindent akar, a fejétől a lábáig. Jézus azonban rámutat a lényegre. Aki már megtisztult, annak csak újra a lábát szükséges megmosnia. Ez a mindennapi megújulás képe. Az egyszeri megtérés magában hordozza az állandó tisztulást, megújulást. A világ pora, szennye rárakódik a lelkünkre, sértések, önzés, fáradtság, közöny. Ezeket akarja Jézus lemosni rólunk nap mint nap. És ez a jelenet három dolgot tanít meg számunkra. Először az igazi nagyság az alázatban van. Jézus tudja, hogy mindent az atyától kapott, mégsem uralkodik, hanem szolgál. Másodszor a közösség megtartó ereje a megbocsátó szeretet. Jézus nem zárja ki Júdást, nem szégyeníti meg Pétert. Harmadszor a Krisztussal való kapcsolat feltétele az elfogadás. Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám, mondja Jézus Péternek, és mondja most nekünk is ebben a böjti időszakban. Engednünk kell, hogy ő szolgáljon felénk, nekünk, még akkor is, ha ez kényelmetlen a számunkra. Az ige ma is kérdez bennünket. Hagyjuk-e, hogy Jézus lehajoljon hozzánk? Elfogadjuk-e a kegyelmet, vagy büszkeségünkben visszautasítjuk? Továbbadjuk-e ezt a lehajló szeretetet mások felé, amiben Jézus példát adott számunkra? A lábmosás nem múltbeli jelenet, hanem ma is élő meghívás. Jézus ma is kész szolgálni, tisztítani, felemelni. A kérdés csak az, engedjük-e, hogy szeretete formáljon minket, átjárjon, és rajtunk keresztül másokat is elérjen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk Jézus Krisztus által. Köszönjük, Urunk, hogy elküldted egyszülött fiadat, aki lehajolt hozzánk, hogy szolgáljon, tisztítson, és szeretetével felemeljen bennünket. Segíts, Uram, hogy megértsük a szolgáló szeretet fontosságát, útját, és ne a saját nagyságunkat keressük, hanem mások javát. Mosd le a szívünk szennyét, porát, az önzést, a haragot, a félelmet, a közönyt, hogy tisztán láthassunk téged, és így közeledjünk mások felé is. Adj erőt, hogy nap mint nap engedjük, hogy a te szereteted formáljon, és hogy tetteinkkel, cselekedeteinkkel mások, fele barátaink javát is szolgáljuk. Taníts a megbocsátásra, az elfogadásra, és alázattal lehajolni másokhoz, ahogyan te is tetted ezt tanítványaiddal, és ahogyan lehajoltál, és ma is lehajolsz naponként hozzánk, és személy szerint hozzám. Áldunk téged nagyságodért, szereteted határtalan, és minden nap új életet ad. Jézusért, Atyánk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Elkészült az Európa Rádió telefonos alkalmazása, így műsoraink még egyszerűbben elérhetőek mindenki számára. Élőben hallgathat minket a vonaton, a boltban, vagy otthon főzés közben. Ráadásul a Tiszán inneni és Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait is egy helyen megtalálja. Értesüljön azonnal a legfrissebb történésekről, és olvassa el rendszeresen a napi ige magyarázatokat. Keressen minket a Google Play áruházban, vagy az App Store-ban. Európa Rádió, a református értékadó, mostantól a telefonunkon is.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Hír. Hölgyek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Katonai védelmet kapott az Argyői Biztonsági Földgáztározó, közölte Kisszabolcs hadnagy a Hexum Földgáz ZRT telephelyén tartott tájékoztatón. A Magyar Honvédség Kinizsipál 30. páncélozott gyalogdandár katonái fegyveres őrzésvédelmi feladatot látnak el a szőregi 1-es biztonsági földgáztározó különböző területein, mondta a hadnagy. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tulajdonában álló Hexum Földgáz ZRT üzemelteti a Szegedtől néhány kilométerre, Algyő határában található, majdnem 2 milliárd köbméter kapacitású Szőreg 1-es föld alatti gáztárolót. A naponta 25 millió köbméter földgáz kitárolására képes létesítmény kapacitásából 1,2 milliárd köbméter ellátásbiztonsági, a fennmaradó rész kereskedelmi célt szolgál. A Védelmi Tanács döntése szerint a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárítására szükséges eszközöket is telepítenek. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányító központok környékén nagyobb erőkkel járőrözik. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a paksi atomerőműben látogatott és a létesítmény védelmi szervezetének vezetőjével, illetve katonai parancsnokokkal egyeztetett. A miniszter a köztelevízió híradójában elmondta, fölállt az egyeztető törzs, melynek a feladata az, hogy a belügy és az energiaügyi minisztérium képviselőivel közösen a honvédség biztosítsa ne csak paks, hanem számos más helyszín megerősítését is. Elrendelték 20, majd további 40 végpont biztosítását, hangzott el az M1 híradójában. Katonai védelmet kapott a nyíregyházi repülőtér, ahol péntektől 2 helikopter látja el a légi-légvédelmi feladatokat, hangzott el a helyszínen tartott tájékoztatón. Frejták Péter, a Magyar Honvédség Kis József 86-os számú helikopterdandár őrnagya közölte, alapvető feladatuk a kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrának az őrzése és a védelme mind földön és mind levegőben. Elmondta, a Szolnokról érkezett helikopter alakulat alapvetően a légi-légvédelmi feladatrendszert látja el, ezek közé tartozik a drónvédelem, valamint egy ismeretlen, beazonosíthatatlan légijármű vagy eszköz beazonosítása, elfogása, esetleg a földre kényszerítése. Majdnem 30 járatot töröltek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren a közel-keleti helyzet miatt. Egyes járatok státusza egy napon belül is változhat, tudatta a Budapest Airport közleményében. A közel-keleti helyzet érinti a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről induló és ideérkező járatokat. Javasolják az utasoknak, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak légitársaságuknál és a konzuli szolgálatoknál, valamint kövessék a Budapest Airport járatinformációs felületeit, áll a társaság közleményében.
Az időjárásról.
Kedden napos idő várható gomoly felhőkkel, melyekből főként a Dunántúlon néhol zápor is előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
A korund a természet egyik legkülönlegesebb és legkeményebb ásványa, amelyből a világ két legismertebb drágaköve, a rubin és a zafír is származik. Épp ezért hagyományos felhasználási terület az ékszerkészítés. Hazánkban is megtalálható, igaz, csak néhány helyen és kis mennyiségben. Kedvező fizikai tulajdonságai miatt többek között elterjedt ipari csiszolóanyag, valamint hőálló anyagok, tűzálló tégelyek, szigetelő anyagok, karcolásnak ellenálló optikai eszközök készítésére használják fel. De a lézeriparban is fontos szerepet tölt be, mivel szintetikus előállítása lehetővé teszi a nagyméretű, optikailag megfelelő minőségű, tökéletesen átlátszó rubin kristályok készítését, amelyek kiválóan alkalmazhatók a lézereknél. A további részletekről dr. Raucsikné dr. Varga Andrea, a Szegedi Tudományegyetem ásványtani, geokémiai és kőzettani tanszékének adjunktusa mesélt rádiónknak, a riporter Balázs Alexandra.
Ugye az ásványok hallatán általában a legtöbb ember valamilyen szép, csillogó, színes kristályra gondol, olyanra, amit a múzeumokban, gyűjteményekben, bőrzéken, a polcokon lehet látni. Tulajdonképpen az ásvány ennél tágabb jelentésű dolog. Az ásványok mindenütt körülvesznek minket a természetben, gyakorlatilag a hegységeket alkotó kőzetek is ásványokból állnak. Sőt, hogyha körbenézzünk, a homok szemcséi között, vagy akár a talajban is nagyon sok parányi kicsi ásvány találhatunk. Tulajdonképpen az ásványok nagyon közönséges dolgok, hogyha kémiai értelemben nézzük őket, és gyakorlatilag a természetben előforduló ásványok azok többsége valamilyen szervetlen elem, tehát elemi formában előforduló anyag, vagy vegyület. Hogyha az elemeket nézzük, a természetben elemi formában fordulnak elő például a nemesfémek, az arany, az ezüst vagy a réz, de talán többen ismerik az elemi szénnek a két módosulatát, amit ugyanúgy ásványként találunk a természetben, ez a grafit vagy a gyémánt. A korund egy olyan természetes anyag, ami egy egyszerű vegyület, mert a korund két elemből áll, alumíniumból és oxigénből. Gyakorlatilag a korund egy alumínium-oxid kémiai összetételű szervetlen vegyület. Hogyha hétköznapi példát szeretnék oxidra említeni, akkor például amikor a szén tartalmú anyagokat elégetjük, a szén égése során egy oxigénnel történő reakció zajlik, egy oxidáció, és a keletkezett széndioxid az is egy oxid. Ugye ez általában közönséges környezetben gázhalmaz állapotú, de nem csak gázok lehetnek, ha mondjuk a hidrogént égetjük el, a hidrogén oxigénnel történő reakciójával keletkezik a víz, a hidrogénnek egy oxidja. A víz az ugye előfordul gőzként, folyadékként, vagy akár jégkristályok formájában is a természetben. Tulajdonképpen a jég ásványtani értelemben megint csak ásványnak tekinthető, hiszen azon túl, hogy szilárd halmazállapotú természetes anyag, határozott belső szerkezete van, kémiai összetétele, fizikai tulajdonságai ismertek, megadhatók. Gyakorlatilag ilyen oxid ásvány az alumínium oxid, ami, hogyha a természetben keletkezik, kristályos szerkezetű, szilárd halmazállapotú, akkor korundnak nevezzük, tehát tulajdonképpen ezt kell érteni az alatt, hogy a korund az egy szervetlen vegyület és egy oxid ásvány közé tartozó anyag.
Korundot egyébként hol lehet fellenni Magyarországon?
A korund Magyarországon kis mennyiségben és nagyon pici kristályok formájában fordul elő. Általában magmás, vulkáni eredetű kőzetekből származik. A Börzsönyben, Visegrádi hegységben, a Mátrában egyrészt a magmás kőzetben, tehát a vulkáni kőzetben is parányi üregekben néhány tizedmilliméteres vagy milliméteres kristályai megtalálhatók, illetve ezeknek a kőzeteknek a lepusztulása során a patak hordalékban lehet megtalálni ugyanúgy milliméternél kisebb, picike kis kristálykákat. Ezek a magyarországi korundok általában kék színűek, és gyakorlatilag a drága kő változatnak, a zafírnak felelnek meg.
Tehát akkor magyarán a rubin az nálunk nem nagyon fellelhető, az inkább a világ más tájain. Mert ugye azt olvastam. Hogy a legszebb rubinokat Birmából hozzák, ott a Mogok völgyében, Mendelejtől, vagy 120 kilométernyire északnak vannak a bányák.
Igen. Drága kőminőségű rubint, és hát az afért is nagy tömegben Ázsiában bányásszák, ugye itt vannak a klasszikus lelőhelyek. Magyarországon rubint előfordulásáról nincsen dokumentáció, de egyébként világszinten is általában azért a korund, illetve a különböző változatai is ritkán nőnek nagyméretűre. Egyébként itt szeretnék megemlíteni egy leget, gyakorlatilag a feljegyzések szerint a legnagyobb ismert korund kristály mérete az meghaladta a 0,5 métert, egy 60x40x40 cm-es egy kristály volt, aminek a tömege több mint 150 kg volt. Tényleg ritka. Általában a természetben néhány milliméteres, centiméteres kristályai fordulnak elő, ezért is van az, hogy még az ásványgyűjteményekben is ritkaságnak számítanak a nagyobb példányok. Ugye ezt a szintetikus, mesterséges előállítás tudja orvosolni, amit nagy keménység és ellenálló képesség miatt az iparban csiszolásra használnak, ott értelemszerűen apró szemcsés korundot használnak. Abban az esetben viszont, hogyha különlegesebb felhasználási területet szeretnének kiszolgálni, mint például az optikai tulajdonsága miatt kedvező felhasználása a lézerkészítés volt, vagy optikai tükröket, műszerablakokat készítenek, ott értelemszerűen a kívánt célnak megfelelő méretűre növesztik a mesterséges korund kristályokat.
Igen, és rögtön el is mondta az, hogy mi mindenre lehet felhasználni a korundot, de van még egy, méghozzá az a lézerek előállítása.
Igen, ahogy említettem, a szintetikus, tehát a mesterséges gyártás lehetőséget biztosít arra, hogy ha ismerjük egy adott ásványnak a természetben előforduló szerkezetét és tulajdonságait, akkor amikor mesterségesen műtermékként állítjuk azt elő, ezeket a hasznos tulajdonságokat fel tudjuk erősíteni. De akkor, amikor szintetikus korundot állítanak elő, az alumínium oxidhoz kis mennyiségben olyan adalékanyagot, színezőanyagot adnak, ami a célnak megfelelő, így például, hogyha rubint szeretnének előállítani, ugye ez egy vörös színű változat, akkor kis mennyiségben krómoxidot adnak hozzá, kemencében 2-3 ezer fokon ezt együtt megolvasztják, így készül belőle a szintetikus rubin. 1960-ban az első működő lézert azt ilyen szintetikus rubinnal hozták létre, gyakorlatilag egy szilárdtestű lézerek közé tartozó műszert készítettek, ahol a hengeresre csiszolt szintetikus rubin rud volt a lézerközeg, ezt megfelelő lámpával gerjesztették, megvilágították, és a gerjesztés hatására a rubinban lévő króm elemi kis részecskék aktiválódtak, és ezek voltak képesek arra, hogy a gerjesztést követően impulzusonként fényt bocsássanak ki. A rubin lézernek a fénye az a látható tartományba esik, tehát szabad szemmel is látjuk, egy négyvörös színű lézer fényt bocsátott ezt ki. A rubin lézerek felhasználási területe is meglehetősen széleskörű volt, gyakorlatilag ilyen lézersóknál is alkalmazhatják, de ennél komolyabb felhasználását jelentették az optikai távolságmérő műszerek, amelyeket a földmérésben vagy akár a katonasságnál is használtak. A rubin lézerek alkalmasak voltak arra, hogy holografikus portrékat készítsenek, sőt, az orvosi lézerek között is nyilván tartják a rubin lézert. Az orvosi lézereket általában bőrgyógyászatban alkalmazták, bizonyos típusú bőrhibák eltüntetésére, például a pigmentfoltoknak az eltávolítására, vagy akár széles körben alkalmazták tetoválások eltávolítására. De csiszolópor, csiszolás, csiszolópapír sok mindenki használ, vagy lát, tehát ez meglehetősen elterjedt, és kevesen gondolnák azt, hogy tulajdonképpen a hétköznapokban egy ennyire közönséges dolog, ugyanolyan kémiai összetétel és ugyanolyan ásványhoz tartozik, mint például a Szent Koronán elhelyezett zafír drágakövek. És a drágaköveknél nagyon fontos dolog az, hogy tiszták legyenek, átlátszóak, ne legyenek foltosak, ne tartalmazzanak zárványokat. A korunnak a kedvelt drágakő változatai közül saját önálló névvel illetik a zafírt, illetve a rubint. A rubin az vérvörös színű drágakő, a zafír pedig többnyire kék változatában elterjedt, ezek a legértékesebb változatok, és ezt a zafírt találjuk meg a Magyar Szent Koronában is. Talán kevéssé ismert az, hogy a Szent Koronát több mint 400 igaz gyöngy, illetve drágakő díszíti, és a koronán található drágakövek közül a legnagyobb mennyiségben ez a zafír található meg. Egyrészt a pártán, az oromdíszek csúcsain vannak kisebb kék zafírok elhelyezve, másrészt a korona abroncs részén, a zománc képek közötti területen 8 drágakövet találhatunk, e közül a 8 drágakő közül 4 az a leírások szerint cejloni zafír. De ezek a kék drágakő változatok, a korona első részén egy háromszög alakú, két oldalán egy-egy ovális gömbölyűre csiszolt zafír található, és a korona hátsó részén egy korábbi megrepett kő pótlására került be egy nagyobb méretű, 8-szögletű zafír, aminek az a különlegessége, hogy ez az egyetlen egy olyan kő, amire lapokat csiszoltak a koronán.
Nincs olyan gyerek szerintem a világon, aki ne szeretne kavicsokat meg köveket gyűjteni. Tehát valahogy a gyerekeket mindig igen, ámulatba ejtik, és a legsnasszabb kőre tudják azt mondani, hogy anya, nézd, és milyen szép, mondjuk a formája miatt, éppenséggel, vagy mondjuk a színe miatt. De egyrészt ma vannak-e még ásványgyűjtők, mert ugye régen ez nagyon nagy divat volt. Vagy vannak-e például ásványvadászok, akik kifejezetten járják Magyarországot, keresik az ásványokat. Ez van?
Természetesen vannak. Ugye nagyon jól megfogta a lényeget, a legtöbb gyerek nyitott szemmel járja a környezetét, és az a jó, hogy a gyerekek nyitottak mindenre, nyitottak a világra. Ugye ahogy régen divat volt a pénzérmék gyűjtése, a bélyeggyűjtés, úgy az ásványgyűjtés is nagyon hamar megfogja, megragadja a gyerekeket. Van, akinél ez a későbbi évek során más, újabb, érdekesebb dolgot talál, ez ugye elkopik, de vannak olyanok, akiknél ez örökös hobbi marad. Természetesen most is vannak ásványgyűjtők, ugye értelemszerűen, akik földtudomány vagy földrajzszakra jönnek, vagy akár kémia alapszakra, anyagtudománnyal foglalkoznak, azok között is van számos olyan fiatal, aki felnőtt korára is hódol ennek a hobbinak. Természetesen, amikor kirándulások, terepi utak vannak, akkor is mód nyílik erre. A Szegedi Tudományi Egyetemen is vannak olyan kurzusok, részben szabadon választható kurzusok, részben kötelező terepgyakorlatok, amikor bizonyos kőzettani vonatkozások szempontjából érdekes helyeket nézünk meg, és általában itt is lehetőség nyílik arra, hogy ásványgyűjtésre is sor kerüljön, de külön az ásványbarátoknak van szervezete is, van úgynevezett Magyar Minerofil Társaság, ahol kifejezetten az ásványbarátok, az ásványgyűjtők találkoznak. Nagyon sok program is szokott lenni geotóp napokon, és általában ilyen ásványbőrzéken is, ahol nem csak az ásvány szerető laikusok, hanem ténylegesen a gyűjtők is megjelennek. És itt szeretném említeni, most a közeljövőben márciusban lesz egy program, március 9-10-én, a Miskolci Ásvány Fesztivál, ami megint csak egy nagy hagyományokkal rendelkező rendezvény, és itt a Miskolci Ásvány Fesztiválon is lesz egy ismertetés a korundról, tehát ott is a 2024 év ásványáról érdekességeket láthatnak, hallhatnak majd azok az érdeklődők, akik ezt felkeresik.
Önnél egyébként már gyerekkorban eldőlt az, hogy ez a terület lesz az, amivel foglalkozni szeretne? Gyűjtött egyébként mondjuk ásványokat?
Igen, én tulajdonképpen 6 éves korom óta geológus szerettem volna lenni, tehát én szakmám szerint kőzettannal, illetve geokémiával foglalkozom, de az ásványok szeretete az a mai napig megmaradt nálam. Én is gyűjtöttem ugyanúgy, mint sok kisgyerek, minden kavicsot hazahordtam, és teli volt a polc ezekkel. Hát, ahogy telt az idő, később ezek egy jó része már selejtezésre került, de egy-egy különleges darabot, hogyha olyan terepen vagyok, azt még most is elteszek, tehát igazándiból az ásványok szeretete az megmaradt, és hát ehhez nagyon jó hátteret biztosít itt a Szegedi Tudományegyetemen a Kós Sándor ásványgyűjtemény, hiszen nap mint nap találkozik az ember ezekkel a gyönyörű ásványokkal, és ez az év ásványa program sorozat is kiváló alkalmat biztosít ahhoz, hogy az éppen aktuális év ásványáról egy kicsikét rendszerezett információkat gyűjtsön az ember, és ugye ezt megossza a laikusokkal, hiszen ahogy a vulkánok vagy a dinoszauruszok, az őslények kiváló alanyok az ismeretterjesztése, így a különleges ásványok segítségével talán fel lehet hívni a figyelmet a földtudományok fontosságára.
Kedves hallgatóink, dr. Raucsikné, dr. Varga Andreával, a Szegedi Tudományegyetem ásványtani, geokémiai és közettani tanszékének adjunktusával Balázs Alexandra beszélgetett.
Évek, rövid dalból a fontos részek, annyi mondat, annyi dallam, minden sóhaj egy kitört ablak, minden ember, minden állat, Isten játék találmány, összerakhat, szét is szedhet, átölelhet és elengedhet, de ez semmi, ez a nóta, minden szónak van birodalma, apropója, lényegében az ember választhat, vagy mégsem. És a bűnös, amikor éhes, hibázik, elesik és véres, vajon tanulhat belőle, félek, hogy nem. Minden szónak súlya van, minden döntés hosszú útra tart, kihalt az Istenek gyertje, majd maradt az örmök helyette. Minden szónak súlya van, millió láb rossz útra tart, nem eszi most a nevedben, majd én mesélek helyetted. Majd így mesélek helyetted.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Néhány perc múlva 7 óra, a hírek ideje itt az Európa Rádióban. A következő 2 órában a március 3-ai Kontinentális reggeli című magazin szól.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Elakad a szó, megakad a kép, elakad, ha téged látlak, kit akarok én, kit akarok én. Jöttem, de rám nem vártak, körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Hova indul az első déli báb? Jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? Bármi, rád szakadok, de nem futok utánad, a fekete lyukban nézd üres az ágyad, elveszhetsz. Megtalállak, várj, megyek utánad. Elfogy a levegő, elfogy a bánat,
elfogyok, ha téged várlak. Kit akarok én, ki mást akarnék, jeges északi déli bábnak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Mikor indul az első fecske pár, jönne már vagy menne, jönne már vagy menne. Fekete lyukban nézd üres az ágyat, elveszthetsz, de megtalállak. Várj, megyek utánad.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.